Mai adásunkban Liptákné Gajdács Mária, Békés Csabai kórház lelkésznő, Telek Gerendáson missziós, Csorváson és Gerendáson gyülekezeti lelkész beszél a munkájáról. A hadgyermekes lelkipásztorasszony gyermekekkel kapcsolatos szolgálatáról is vall, továbbá arról, miért és miként lett nyomdamérnökből Isten elhívott szolgája.
Békés Csabai születésű vagyok, itt jártam a régi Rózsa Ferenc gimnáziumba 4+2-n nyomdaipari tagozaton. Itt érettségiztem, lettem kéziszedő, utána pedig Budapesten a könnyipari műszaki főiskolán nyomdamérnöki szakon nyomtatókönyvkötő nyomdamérnökként végeztem. Én már korábban szerettem volna lelkész lenni, de édesapám azt gondolta, hogy ebből nem lehet megélni, a lelkészségből, és ezért a mérnöki utat jelölte ki a számomra, én ezt neki teljesítettem, de utána férhez mentem, és a férjemnek már nem volt kifogása az ellen, hogy a teológiára jelentkezzem, így lettem lelkész. Utána először Békés Csabán gyülekezeti munkatársként kezdtem dolgozni, diakónus lelkészként Gyulán, aztán lelkészi avatott Gyulán Harmati Béla püspök úr, és ott szolgáltam 9,5 évet, utána helyezett ide a Békés Csabai Réti Pál kórházba kórházlelkésznek.
Hogy jött ez a nyomdászati érdeklődés? Volt erre példa korábban a te családodban?
Édesanyám volt nyomdász, és akkor édesapám így találta ki nekem, és azért is, hogy jól rajzoltam, itt Békés Csabán Mokos Józsefhez, Mladonyicki Bélához és Vágréti Jánoshoz jártam rajzolni. Felvételiztem is az iparművészeti főiskolára, kaptam is a KNER nyomdába egy grafikus állást, de helyett elmentem tanulni.
Mit hozol még a családból, édesapád szigorán kívül?
Végül is evangélikus családba születtem. A nagyszüleim evangélikusok voltak, édesapám és édesanyám pedig felvidékről ide telepített katolikusként került be a családba, de ő is az evangélikus hitet gyakorolta, és én belenőttem az egyházba. Engem elhordtak Isten tiszteletre, és ott egyszer csak megszólalt az Isten igéje, úgyhogy szíven ütött, és már 18 éves korom előtt én tudtam, hogy az ő útján kell úgy járnom, hogy másoknak is hirdetni tudjam a feltámadott Krisztusban levő élő reménységemet.
Te nagyon szabálykövető ember vagy?
Ja.
Hogy így igen. Az édesapád akaratát végezni?
Igen, igen.
Valójában lehettél volna lázadóbb is.
Nem.
Nem voltál.
Nem, az nálunk nem ment volna.
És végső soron, amikor ezt csináltad jó ideig ezt a nyomdász szakmát, akkor szeretted?
Persze, igaziból ugye a Biblia nyomtatása kapcsán, ugye a reformáció, amikor 1517-ben Németországból elindult, akkor a Gutenberg János féle nyomdával már a világ számos tájára aztán a német példányok is elkerültek, meg a reformáció korában ott tanuló teológusok és diákok is, és nyomdászok is hazahozták onnan ezt a tudományt, és mindenfele az országban is nyomdák, meg Erdélyben is alapítottak, és a gyönyörű példányok, gondoljunk csak Gutenberg János 42 soros bibliájára, amit érdemes megnézni, aki tehet interneten, utána nézhet ennek, hogy milyen gyönyörű egy-egy lapja, és nem csak az esztétikai értéke, hanem nyilvánvaló, hogyha anyanyelvünkön olvashatjuk, akkor az is. Számomra mindig egy biblia sokkal többet mond annál, mint amit egy átlag embernek. Nekem már a fogása, tapintása, a papír minősége, annak a gramsúlya, a tördelés, a szövegelhelyezés, a kötés miensége, kivitele mind sokkal többet mond bárkinél. Nyilván nagyon szép könyveket lehet készíteni. Most az új fordítású Bibliában erre példát is látunk. Mindenféle színben vásárolható most már a külső kötését illetően.
Mennyire maradtál meg úgy a szakmában, ebben az eredetiben, hogy az a mai mindennapjaidban előjön-e valamilyen szinten?
Ó, persze, hát
a... Azon kívül nyilván a Bibliát gyakran
hát
forgatod.
Az énekeskönyvet, ha ugye az ember kezébe viszi az evangélikus énekeskönyvet, akkor...
De te arra úgy tekintesz, mint egy nyomdászati
persze.
termékre?
Igen, igen, és néha azért ez gondot is okoz, mert látom a hibákat benne, és szívesen kijavítanám a következő énekeskönyv kiadásban ezeket a hibákat, amik mindenhol oldalon megtalálhatók.
Végül is már most csak kötjük mindenféle kérdés felelettel a nyomdás szakmát a lelkészséghez, vagy a lelki vonalhoz. Hogy történt meg ez a kihívás, elhívás?
Én hiszem, hogy ez a Jóisten elhívása, tehát én nem hiszem, hogy valaki kitalálhatja, hogy ő lelkész lesz, mert akkor az első kanyarba kiesik ebből a sodrásból. Ehhez kell az a tartás, amit az isteni elhívás ad. mert ő tud megtartani ezen az úton. Annyi olyan hétköznapi dolog van, kudarc, fájdalom, megbántás, nehézségek, a külső körülményekből adódó problémák, amik eltántorítanák az embert, hogyha nem az élő Isten vezetné. Akkor azt mondanám, hogy hát nem kínlódok ezzel, hanem választok valami könnyebbet. De mivel hiszem, hogy Isten hívott el, akkor ő naponta ad erőt, és megláthatja azt, hogy amit esetleg úgy ítélek meg, hogy probléma, azzal formál, nem azért, mert ő a szenvedésben gyönyörködik, hanem azért, mert akik Istent szeretik, azoknak valóban minden a javukra van, de nem ilyen profán módon odavágva, mint ahogy most esetleg itt az én számból hallatszik, hanem azzal, hogy amit mi nem is látunk, Isten azzal is a javunkat munkálja, és lehet, hogy majd később aztán világossá válik az a dolog.
Elvégezted a teológiát, talán ezt megemlíthetjük, ha jól tudom, hogy ez a levelező teológia
igen,
volt.
Igen.
Nőként. Na most én mind a kettőre rákérdeznék, és őszinte választ szeretnék kapni arra, hogy nőként a nem nappalin elvégzett teológiai diplomáddal a zsebedben voltak nehézségeid? Szóval ez akadálya voltak te mondjuk szakmai pályafutásod kiteljesedésének?
Először azt gondoltam, hogy nem lesz belőle probléma, hogy valaki levelezőn végez, vagy nappalin, mert egyébként a világi életben, ha valaki nappalin vagy levelezőn végez, utólag soha nem kérdik meg. Itt az első időkben bizony éreztették, tehát a 80-as évekről beszélek, akkor még simán éreztették mindenfele az emberrel, hogy ez levelezőn való végzés, de ott is lehetett önként fakultatíve választani hébert, görögöt, és én mindjárt fel is vettem ezeket a tárgyakat. Én nem hiszem, hogy attól, hogy valaki nem teológusként egy teológus otthonban éli le az életét, azért kevesebb tudást tud elsajátítani, tehát én ezzel soha nem értettem egyet. Ma már nem érzem, hogy emiatt hátrány érne. A női mi voltom miatt bizonyára, mert azt látom, hogy lehet, hogy mások jobban boldogulnak. Fizetésben is előfordulhat, hogy vannak különbségek, hogy valaki nő vagy férfi. Ezt már így inkább érzékelem.
Szeretném, hogyha kicsit konkrétabban beszélnénk a kórházlelkészi munkádról, amiről feltételezem, hogy a hallgatóinknak vannak akár tapasztalatai, akár gondolatai, hogy képzeli el egy kórházlelkész életét, munkáját. Gondolom, hogy sok szomorúság, fájdalom, gyász keveredik bele.
Nem lelkész lennék, hogyha nem azzal kezdeném mindjárt, hogy a Krisztus utáni 4. században, amikor vége lett a keresztény üldözéseknek, akkor az első keresztjének mindjárt iparkodtak kórházakat létrehozni, hiszen látták, hogy Jézus Krisztus, ahogy tanított, mellette gyógyította is az embereket, és ezt elhívásnak érezték. És ezekben a kórházakban szervesen összefonódott a testi-lelki gondozás. Békés Csabán most már ugye 148 éve, hogy az első beteget felvették. Először egy ispotály volt ott, és akkor Réti Pál főorvos úr volt az, aki az első osztályt elindította, és akkor történt ez. Ha ilyen hagyománya van egy településen a gyógyítás tudományának, akkor nyilván a lelkekre is szükség van.
Amikor ez megtörtént közel másfél évszázad, akkor szorosabban kapcsolódott össze a lelki gondozás és a testi
persze.
gondozás?
Az első időkben nyilván kapcsolódott, hiszen apácák is, diakonisszák is dolgoztak a kórházban. Csak aztán a második világháború után, amikor az egyház nemhogy partvonalra, hanem partvonalon kívülre került, akkor nyilvánvaló, hogy a lelket nem akarták már annyira gyógyítani, hanem a test ápolása, gondozása, az azzal való törődés, sebek gyógyítása volt elsősorban a feladatuk a pártállamban az ott dolgozóknak, és a lelkekkel nem törődtek. Nem véletlenül vallották a görögök, hogy épp testben, épp lélek. Az épp lélekre ugyanúgy szükség van, és amikor itt a távoli múltból, akkor a közel múltba próbálnék átrepülni egyenesen egy helikopterrel, aminek a leszállópályáját ugye megépítették itt a kórház mellett, akkor ott egy célkeresztet is elhelyeztek a leszállás megkönnyítése véget, és hiszem, hogy így kerülhet célkeresztbe az ember a megváltó szeretet célkeresztjébe, hogy egészében egzisztenciájában, kapcsolataiban is gyógyuljon. És így próbálok én a betegek mellé szegődni ezen a, úgy mondhatnám, a gyógyulás rögös útján. Egyrészt meg akarom ismerni a betegeknek a világát, a látását, a nyomorát, a lehetőségeit, a fájdalmait, és kellő figyelmet is akarok rájuk szánni, de eleve kész mondani valóval sohasem érkezem, hanem hiszem, hogy ha én felkészülten indulok otthonról, akkor a Szentlélek Isten megadja abban a pillanatban azt, hogy mit kell mondanom.
Ezek általában négy szem közti beszélgetések?
Nyilván vannak vasárnapi istentiszteletek is, vasárnap délutánonként a szobámban szoktam tartani, ezen kívül tartok rövid áhítatokat, úrvacsorai beszédeket, ezt szobában is, amikor ágyhoz hívnak, betegágyi úrvacsorához, de a lelkipásztori beszélgetések azok inkább négy szem köztiek, ha erre gondoltál, és az istentiszteletek után is lehetőséget adok a betegeknek a beszélgetésre. Akik eljönnek istentiszteletre, akiknek pedig a betegágyához érkezek, azok pedig a nővérek, főnővérek, hozzátartozók hívása alapján tudom elérni, vagy pedig az istentisztelet előtt az önkéntes segítőim, azok végig szokták járni a kórházat, és akkor hívogatnak istentiszteletre, de összeírják azokat a betegeket is, akik nem tudnak eljönni, hanem ágyhoz kérik a lelkészt. És akkor ilyenkor én ugye nem lelkészi ruhában, nem Luther kabátban, Mózes táblával megyek a beteg ágyhoz, hanem fehér ruhában járok, és nem messziről a külső megjelenésemben hivalkodva érkezek az ágyához, hanem aki nem tudja, az nem is veszi észre, hogy lelkész van ott, csak hogyha nagyon odafigyel, hiszen nyilván, ha az ágy mellett leülök, akkor egy csendes beszélgetésben sok minden előjön, és nagyon meg kell tanulni hallgatni egy kórház lelkésznek, hogy először meghallgassa a beteget, és utána szólaljon meg ő.
Nagyon fontosnak érzem azt, hogy milyen segítőkezet kapsz az ápoló személyzettől és az orvosi kartól. Hiszen mondtad, hogy hát az ő jelzéseikre is számítasz, együttműködésüknek zavartalannak kell, hogy legyen.
A lelkészek megítélése is nagyon sokat változott a rendszerváltás óta. Az utóbbi 20 évben szerintem a kórházban kellő tisztelet illeti a lelkészeket, és előfordul olyan eset is, amikor a főorvosok, orvosok úgymond receptre írnak föl lelkésszel való beszélgetést, amikor úgy ítélik meg, hogy erre van szükség, vagy a családvédelmi szolgálat irodája is ott van az enyém mellett, ő is szívesen átküldi hozzám azokat, akiknek lelkészre van szükségük. A kórházi személyzet közül is nyilván vannak hívő emberek, akik bár nem hivalkodnak a hitükkel, de megvallják, nyilván vezető pozícióban is vannak ilyen emberek, azokon az osztályokon mindig sokkal könnyebb dolgozni, és közvetlenül betegágynál levők között is sokan vannak hívők, ők is a munkájukban is megvallják a hitüket, tehát észre is lehet venni őket.
Jól értettem, ugye, hogy bár egy nagyobb méretű kórházról beszélünk, nincs külön egy helység az istentiszteletek számára.
Gyulán van, a Békéscsabai kórházban nincsen. Kis tanácstermet azt megkaptam ugyan istentiszteletek tartására, de az annyira nagy még a kicsiségében is, hogy nincs rá szükség, de amennyiben lenne, akkor nyilván tudnám használni. De kimondottan liturgiai istentiszteleti célra berendezett helysége nincsen. Egyedül egy kegyeleti szoba van kijelölve, amit olyankor használnak, amikor az elhunyt hozzátartozótól akar elköszönni a család.
Nem hangsúlyoztad ki az eddigi szavaidban az evangélikusságát ennek a szolgálatodnak. Gondolom ez azt jelenti, hogy teljesen ökumenikus szemléletű.
A kiküldő levelembe, a püspök által megfogalmazott kiküldő levelembe benne van, hogy az evangélikus betegek és hívek lelki gondozása a feladatom, de nem hiszem, hogy egy betegszobába, ha belépek, akkor azt kéne regisztrálnom, hogy ki az evangélikus, és akkor a katolikushoz vagy a reformátushoz nem szólnék, hanem nyilván úgy hirdetem meg a szolgálatomat, hogy akinek szüksége van lelkipásztori beszélgetésre, istentiszteleten való részvételre, akkor az nyugodtan fordulhat hozzám. Természetesen olyanok is előfordulnak, hogy katolikus betegek aztán kérik, hogy értesítsem a békéscsabai plébánost, és látogassam meg őket. Én ezt mindig meg is teszem. Olyankor rámondom a Római Katolikus Egyház telefonjának az üzenet rögzítőjére, aztán nyilván nem ellenőrzöm le, hogy megtörténik, de szólok meg a református szolgatársaimnak is, hogyha református beteget találok.
Említetted még az önkéntes segítőidet, olyan jó hallani, hogy vannak hívek, akik ebben a szolgálatban társadul szegődtek. Állandó közösséggel dolgozol?
Igen, nehéz volt az elején, mert azt gondoltam, hogy ez így lehetetlen egyedül, és hiszem is, hogy Jézus ugye a tanítványokat is kettesével küldte ki, akkor mellém is adott egy másik társat a segítők személyében, akik nyilván nem egy személyben állnak mellettem, hanem többen vannak. A Békés Csabai Evangélikus Gyülekezetből kérhetek úgyis segítőket, hogy alkalomszerűen, erre most is volt példa, hiszen ha olyan betegekhez hívnak, akiknél az ágyuk mellett rendszeres beszélgetésre van szükség, akkor ezt nem tudom felvállalni, hiszen telegerendáson missziói lelkész vagyok, gerendáson meg Csorváson pedig gyülekezeti lelkész. Ja, és persze még a hittanórák, ugye, amit az órarendi hittanokat ugye tartok, akkor annyi időm nem marad, hogy mindenki ágya mellett annyi időt tudjak tölteni, amennyit a beteg szeretne, és erre az önkéntes segítők beállnak ilyenkor, tehát őket értesítem, pontosan megmondom, hogy melyik szobában ki az, aki igényel testvéri beszélgetést, és akkor ezt a feladatot átvállalják, és nekem kimondottan a lelkészi teendők maradnak meg itt a kórházban, tehát a lelkipásztori beszélgetés, a bűnvallás, a gyónás, az úrvacsorára való felkészítés, úrvacsoráztatás és az istentiszteletek.
Kórház lelkészség csak egy fél állás, és akkor még ott van a telegerendási missziós munka, Csorváson és Gerendáson pedig a gyülekezeti munka a hitoktatással együtt. Nyilván, amikor valaki lelkésznek tanul, akkor én legalábbis így képzelem, szeretne gyülekezetbe kerülni. Megtaláltad-e a számításodat, az előzetes elvárásaidat ezeken a településeken?
Igen, persze, hiszen én is azt gondolom, hogy a legnagyobb dolog, amit az ember elérhet így a szolgálat terén, az, hogy ha egy gyülekezet pásztorolását bízzák rá, vagy egy gyülekezet választja meg lelkészének az embert. Én ugye Gyulán majdnem 10 évet voltam gyülekezeti lelkész, nagyon szerettem azt a közösséget, nagyon élveztem az ottani munkát, és utána nagyon nagy váltás volt ez a kórház lelkészség. A 8 órás állásból fokozatosan vonultam ki erre a 4 órásra, nyilván feletteseim döntése alapján, mégpedig úgy, hogy először Mezőberényben helyettesítettem az esperes helyettes asszonyt, amikor a második gyermekét megszülte 1/2 évig, és akkor utána 1/2 év múlva bízott meg a telegrendási missziói lelkészi feladatok végzésével Gáncs Péter püspök úr, és most már több mint 2 éve, hogy Csorvás-Gerendás településnek is én vagyok a lelkésze.
Mit jelent az, hogy valaki missziós lelkész?
Mindenütt mást jelent nyilvánvaló, mert lehet úgy is missziós gyülekezet, hogy már korábban volt ott lelkész, de telegrendáson nem, hanem azt tudjuk, hogy az 50-es évek elején Békés Csaba vonzás körzetéhez tartozó telegerendás környező tanyákon élő emberekből betelepítettek oda sokakat, és egy ilyen körzővel, vonalzóval megszerkesztett település lett. A felső nyomási állami gazdaság így már biztos sokaknak emlékezetesebb, tehát a korábbi felső nyomásból lett telegerendás, nem volt temploma, a mindenkori Békés Csabai lelkészek jártak oda ki istentiszteletet tartani az iskolába, de mivel szlovák gyökerű evangélikusok élnek többségében a faluban, éppen ezért ők fontosnak tartották azt, hogy legyen templomuk. Akkoriban a Táborszki László esperes úr volt itt az egyházmegye vezetője, és akkor az ő irányításával a település telket adott hozzá, és Benedikti Gyula tervei alapján megépült a templom, aminek tavaly volt a felszentelésének a 20 éves évfordulója, ezt kellő ünnepi keretek között meg is tudtuk ünnepelni. Ezt megelőzően küldött ki akkor engem Gáncs Péter püspök úr telegerendásra missziós lelkésznek, azzal a céllal, hogyha már temploma van a településnek, akkor ott ne csak hetente egy istentisztelet legyen, hanem kellő hitélet is. És a missziói lelkész mi voltom, tehát abban nyilvánul meg, hogy próbáltam gyülekezetet plantálni. Ez azt jelenti, hogy igyekeztem látogatni, alaposan belátogatni a települést, megkeresni az evangélikusokat, a népszámlálási adatokat figyelembe véve sikerült is megtalálni őket, a korábbi népszámlálási adatokat, mert a mostanit még sajnos nem tudjuk. Így akkor mindenféle munka beindulhatott, tehát az óvodában tudok hittanórát tartani, tartottam gyülekezeti hittanórákat és hetente istentiszteleteket, bibliaórát, aztán később indítottam babamama kört, 2 évvel ezelőtt pedig egyházi lett az ottani általános iskola, így most már órarendi hittan is van, és heti 2 órában tudom tanítani az alsó tagozatos gyermekeket hittanra.
Biztos ez a gyerekekkel való foglalkozás is közel áll a szívedhez. Csodálatos módon 6 gyermeked van.
Hát valóban csoda. Mindenki azt gondolja, hogy csak úgy hip-hop születtek, de nem, mert 3 évet kellett egyrészt várni az elsőre. Az lehet, hogy így utólag már nem tűnik olyan soknak, de akkor, mikor az ember nagyon szeretne gyermeket, akkor igen. A másik pedig az, hogy ugye 6 év alatt született az első gyermekünk, az nyilvánvaló, hogy úgy nem kis vállalkozás, és a 6. pedig már 45 éves koromban, úgyhogy akkor már igazán az ember másra gondol, már inkább ugye a legnagyobb gyermekünk akkor 18 éves volt, inkább már lehet, hogy az unoka felé forgott az agyunk, mint hogy saját gyerekre, mégis ránk bízott egyet a Jóisten. Én hiszem, hogy minden egyes gyermekünket az Isten adta, nem magától lettek, nem véletlenül, nem a férjem meg az én akaratomból, hanem Isten adta, bízta ránk, kölcsönbe kaptuk az ő tulajdonai. Igyekeztünk őket úgy nevelni, Isten félelemben, aztán majd látjuk, hogy a mennyben találkozunk-e.
És már van egy unokád is.
Alig várom már, hogy akkora legyen különben, hogy nyári táborokba jöjjön, mert mind a 3 településen tartunk nyári tábort gyerekeknek, Telegerendáson is, Gerendáson is, meg Csorváson is. Az elmúlt esztendőben 1-1 hetes bibliai táborokat tartottunk. A csorvási református lelkésznővel, Hajdú Andreával nagyon jól össze tudunk dolgozni a gyerekmunkában. Bábozunk is a településeken, a gyermekmunkát is igyekszünk közösen végezni, és a kórházban azt kifelejtettem, hogy ott is a gyermekosztályon báboztam Andreával együtt, meg a gyülekezetből mellénk állt segítőkkel, mert nyilván ez a munka sem végezhető egyedül, hanem minden csapatmunka.
Gyerekekkel kapcsolatban olyan sok rossz véleményt lehet hallani, hogy neveletlenek, nevelhetetlenek, viselkedés problémák vannak, még a tanári körökben is dívik ez a gondolat. És nagyon kíváncsi lennék rá, hogy te egy nagyon pozitív szemléletű személyiségként hogyan ítéled meg? Csak jól kell közeledni a gyerekekhez? És valójában nem romlottabbak ők, mint az évtizedekkel ezelőtti gyerekek?
Egy biztos, hogy ugye mivel felnőtt gyerekeim vannak, 30 fölött van a legidősebb, már a legkisebb gyermekemet nem úgy nevelem, ahogy a legelsőt, mert mások a külső körülmények, mások az elvárások, más a környezet. Nyilvánvaló, hogy látom ezt, hogy a mostani általános iskolások sem olyanok, mint amilyenek az én első gyermekeim voltak, meg azok, akiket abban az időben, mondjuk Jaminában, Kutyai Pál Albert tisztelendő úr mellett taníthattam még 10 évesen. Nyilván változás van. Egyrészt szerintem ők is ebben a felgyorsult világban sokkal nagyobb, meg több kihívásnak vannak kitéve. Ez lett az egyik. Másik a szülők is. Amennyit bennünket neveltek annak idején a szüleink, jóval kevesebbet foglalkoznak, és másképpen a mostani szülők a saját gyermekeikkel. És szerintem ez visszaüt. Mindenféle gyermekkel, érzékennyel, finom lelkűvel, agresszívvel találkozom. Igyekszem őket valahogy úgy tanítani, hogy azt az életvitelt lássák meg, ahogyan Krisztus az életüket teljessé tudja tenni, hogy ne a maguk erejéből akarjanak mindent megvalósítani, hanem bízzák rá arra, aki az élet igazi ura.
Olyan sok mindenről beszéltünk már, a kórház lelkészségtől kezdve a gyülekezeti munkáig, a gyerekekről, hitoktatásról. Egy dolog fogalmazódott még meg bennem, amit szeretnék neked föltenni kérdésként, amit nem tudtam rólad, és most tudtam meg, hogy milyen jó kézügyességed volt. Szoktál-e még most is rajzolni?
Elárulhatjuk, hogy a Békés Csabai Evangélikus Gimnázium és Művészeti Alapfokú Intézménynek az egyik tantermében ülünk, és amikor ide beültünk beszélgetni, akkor hát már láttam itt a gyönyörű képeket itt a falon. Nyilván a mi otthonunkban is van 1-2, amit én készítettem. A hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden nap ezzel foglalkozom, ez így nem igaz, de örömömet lelem benne, és vannak terveim, hogy majd egyszer nyugállományba vonulok, ha nyugdíjban nem, és de pár év múlva akkor nyilván ezeket a agyamban meglevő elképzelt dolgokat még papírra fogom vetni. A pasztelkrétát egyébként nagyon szeretem, tussajzokat is szoktam készíteni, grafittal is dolgozom, a zsírkrétát is szeretem, olajjal nem igazán.
Kíváncsian várnám, hogy megláthassam, mert a te pozitív szemléleted úgy gondolom, hogy a képeiden is kiütközne. Köszönöm szépen a beszélgetést!